Eljutottunk Salamon királyig, Dávid és Salamon kora, a zsidó királyságnak a fénykora. És ugye talán emlékeznek rá, hogy Salamonról azt jegyzi fel a Biblia, hogy ő egy rendkívül bölcs ember volt. Életében végig próbált nagyon sok lehetőséget, megpróbálta a borivástól kezdve a vígan való lakozástól, a bölcsességben való jártasságig, a tudományokon keresztül mindent. Az életében nagyon sok mindent elrontott, és az élete végén, amikor megtért, akkor úgy összegezte az életének a fő summáját, hogy végülis az embernek a fő dolga az, hogy az Istent megismeri és az ő parancsolatait megtartsa, mert hogy ő bár az egész életét végigkutatta és végigpróbálta, de ennél hasznosabb és értelmesebb dolgot nem talált a világon. Most Salamon az élete végén felismerte ezt a bölcsességet, viszont azokat a hibákat, amiket menet közben még az ő keresgélő útszakaszában elkövetett, ezeket a hibákat már nem tudta jóvá tenni. Salamon halála után a Bibliában Királyok könyve 11. fejezetétől kezdve lehet olvasni majd ezeket a történeteket, illetve párhuzamosan Krónikák könyvében. Ugye egy olyan különleges zsidó történeti szakaszhoz érünk el, amikor párhuzamosan dolgozza fel a zsidó történelmet két könyv is a Bibliánkon belül, az egyik a Királyok könyve, a másik pedig Krónikák könyve. A kettő kiegészítő jellegű annyiban különbözik egymástól, hogy Krónikák könyve majd csak a déli királyságnak a kettészakadás után csak Júdának fogja nyomon követni a sorsát, történetét, míg Királyok könyve mind az északi, mind a déli királyságról szól. Tehát Királyok könyve 11. 12. fejezetében olvashatunk arról, hogy amikor Salamon király meghal, akkor az élete hibái mint egy örökségként hátra maradnak, és a halála után egy nagyon-nagyon válságos helyzet alakul ki az országban. A válságos helyzetnek az az oka, hogy Salamon, amikor még a fényűző és gazdag életének ugye a csúcsán járt, akkor rengeteg pénzt költött el, sokszor hiába valóságukra. A Biblia is feljegyzi, hogy hatalmas lóistálókat épített, városokat, várakat, palotákkal, amik részben persze kulturális művészeti szempontból értékesek voltak, viszont hatalmas adóterheket róttak a köznépre. Ez volt az oka annak, hogy amikor Salamon király meghalt és a fia követte volna a trónon, akkor egy olyan válsághelyzet alakult ki az országban, hogy ez egy népgyűlést vagy országgyűlést hívott életre. Sikemben, abban a városban, ami a Biblia ószövetségi történeteiből már egy jól ismert város, ugye már a pátriárkák is megálltak, legalábbis a Biblia szerint Sikem városában, és aztán később a honfoglalás, a megtelepedés, a bírák korában is egy fontos kulturális és politikai és katonai központ Sikem. Az előnye az, hogy nagyon jó geopolitikai adottságai vannak. Olyan helyen fekszik, két nagy hegy közötti völgyben, a Garizem és az Ebál hegye közötti keskeny, szűk völgy szorosban fekszik Sikem városa. És ez a kedvező geopolitikai adottság adta, hogy mindig is egy fontos szerepet játszott az ország politikai és kulturális életében. Sikemben gyűlik tehát össze a nép, egy nagy népgyűlés, országgyűlés lesz, és a nép próbálja előadni a problémáját az új királynak, akit Roboámnak hívnak. Roboámról annyit tudunk a Bibliából, hogy Salamon sok-sok feleségei közül egy ammonita nőtől, egy ammonita anyától született gyermeke. Ilyen szempontból nem volt éppen a legszerencsésebb hívő szemszögből nézve Salamon választása, ugyanis Roboám az ammonita édesanyja szárnyai alatt felnőve, hiszen Salamonról tudjuk, hogy a gyermekeivel nem igazán foglalkozott így nevelés szintjén, nem úgy, mint ahogy vele Dávid annak idején. Tehát Roboám az ő édesanyja, az ammonita édesanyja révén, valószínű, hogy sok pogány kultuszt örökölt és gyakorolt már gyermekkorától kezdődően, és amellett a Bibliából az is kiderül, hogy egy meglehetősen labilis ingatag jellemet örökölt, ami aztán nagyon sokszor hozza válságos helyzetbe az országot és ő magát is. A nép megkeresi a Sikemben Roboámot, a királyt, és azt kéri tőle, hogy csökkentse azokat az adóterheket, amelyekkel Salamon megnehezítette az ő hétköznapi életeiket. Itt Sikemnek egy kivetített képét láthatjuk. Sikemet megtalálták már a kezdeti időkben, tehát amióta a régészet egyáltalán tudomány, már az 1800-as évek végétől, közepétől kezdődően folytak itt ásatások, kutatások. Egészen a 60-as, 70-es évekig bezárólag szinte állandóan voltak, akik ástak ezen a környéken. A modern Nablus városa előterében, annak egy külvárosában húzódik az ókori Sikem. Ugye a Nablus pedig onnan jön be a képbe, hogy annak idején, amikor a rómaiak elfoglalták ugye egész Izraelt, Palesztinát, akkor kolóniákat, városokat hoztak létre, és itt Sikem mellett is létrehoztak egy római települést, félig meddig római települést, amit Vespázianus császár Neápolisznak, újvárosnak nevezett el, és ebből az elnevezésből az arabok Nablusznak hívták később ezt a települést, és így van az, hogy a modern Nablusz és az ókori Sikem gyakorlatilag menet közben, hát ugye egymásba ékelődött, egymásba épült. Sikemben elkezdődik az országgyűlés, elkezdődik ez a népgyűlés, és hát az elégedetlenkedőket nem is akárki vezeti, egy Jeroboám nevezetű úriember, akiről a Biblia már a korábbi fejezetekben is szól. Ő az, aki Salamon idejében a teherhordozók főfelügyelője volt, a Biblia szerint egy nagyon tehetséges, talpra esett ember, akit maga Isten is alkalmasnak tartott, és tart már így a Roboám időkben is arra, hogy esetleges uralkodói szerepkört betöltsön. És amikor Isten látja, hogy Salamon rossz úton halad, és Isten látja előre ennek a rossz útnak a következményeit is, akkor Isten előre egy proféciában kijelenti ennek a Jeroboámnak azt, hogy hamarosan, nem Salamon idejében, de Salamon fia idejében, ő is fog részt kapni Izrael törzseiből, ő is uralkodóvá fog válni. Méghozzá a 12 törzsből 10 törzsön fog uralkodni, míg Dávidnak a leszármazottai, Salamonnak az utódai csak 2 törzs fölött fognak uralkodni. Ezt a kijelentést még jó pár évtizeddel azelőtt kapja Jeroboám, még mielőtt neki egyáltalán erre valami reális esélye lett volna, hogy valaha is az uralkodói székbe kerül. Egy Ahia nevezetű próféta jelentette ki Isten által ezt a jövendőlést Jeroboámnak, és hát annyira elterjedté vált a dolog, Ahia egy nagyon híres próféta volt abban az időben, hogy maga Salamon király is tudomást szerzett erről. És hát király révén, és nyilván akkor még nem éppen jó paszban, már hogy lelkileg nem éppen jó formában lévén, nem elfogadta ezt a előre megjövendőlt kijelentést, hanem hát nyilván politikusként és apaként elkezdte üldözni Jeroboámot, aki akkor elmenekült Egyiptomba, a birodalomba. Ott a fáraó be is fogadta, és ott húzta meg magát Jeroboám, egészen eddig a pillanatig a sikemi országgyűlésig. Viszont amikor a sikemi országgyűlés elkezdődik, akkor azt látjuk, hogy a lázadó népnek az élén maga Jeroboám áll, és egy követség felkeresi a királyt, a leendő királyt, Roboámot, és ugye, ahogy mondtam is, elhangzik ez a kérés a nép részéről, hogy csökkentsd az adó terheinket, mert nagyon nehéz az az iga, amit Salamon ránk rakott még ugye az előző időkben. És Roboám a Biblia szerint addig nagyon pozitívan jár el a döntésében, amíg hát nem hoz rögtön egy választ, egy ítéletet, hanem időt kér a néptől. Visszavonul 3 napra gondolkodni, és kikérdezi a tanácsosai véleményét. Ugye eddig azt látjuk, hogy ő egy nagyon szimpatikus egyéniség, időt is kér, ugye látszik, hogy megfontoltan szeretne dönteni, tanácsosokkal tanácskozik. Azonban itt jön be Roboámnak egy kicsit az ingatag, labilis jelleme, ugyanis a tanácskozás meglehetősen 2 irányba mozdítja el a válaszadás lehetőségét. Az idősebb, tapasztaltabb tanácsosok, Salamon tanácsosai, akik nyilván még az előző garnitúrából maradtak vissza, azt mondják Roboámnak, hogy hát el kéne fogadni a népnek ezt az óhaját, egy kicsit csökkenteni kéne a terheken, ugye meg kéne ereszteni a gyeplőt, és akkor hűségesen fognak szolgálni téged. Viszont a fiatalok, akik Roboámnak a kortársai, a Biblia szerint akik együtt játszottak vele, akikkel együtt nőtt föl Roboám, ők egy egész más választ tanácsolnak az ifjú királyjelöltnek. Azt mondják, hogy mondd azt a népnek, hogy hát eddig is kibírták valahogy, hát ezután is ki fogják bírni. És Roboám ugye itt áll 2 ellentétes tanáccsal, és hát ott van előtte a választási lehetőség, hogy végülis mind a 2 tanácsolhatná adott esetben. 3 nap múlva visszatér a néphez, és mit gondolunk, milyen választ ad? Ugye a szíve szerint és az önzése szerint jár el. Ugye itt jön be az, hogy az ember sokszor szűklátó, és ugye a hamar siker érdekében talán nem éppen jó döntéseket hoz. Ugye itt is visszatér Roboám, és azt mondja a népnek, hogy ha az én apám ostorral vert titeket, akkor én pedig skorpiókkal foglak verni titeket innentől kezdve. Ugye a hasonlatban benne van, hogy hát nem igazán sok pozitívumra számíthatott a nép Roboámtól, és ekkor a nép dönt, és azt mondja, hogy hát innentől kezdve akkor nem követjük Dávid házát és Salamon utódát, hogyha ez ezzel jár, hanem inkább követjük Jeroboámot, aki sokkal jobb dolgokat ígér nekünk. És ez okozza, hogy innentől kezdve a sikemi országgyűlés után Mindösszesen csak két törzs fog megmaradni Roboámnak, vagyis Salamon utódának a kezén. A többi 10 törzs, gyakorlatilag az északi országrész egésze elszakad, és Jeroboámnak a keze alatt fog egyesülni. Innentől kezdve nem beszélhetünk egységes zsidó királyságról többet, innentől kezdve két külön szálon fut tovább Júda és Izrael sorsa. Ugye a déli országrész lesz Júda, és az északi országrész lesz Izrael, és ez a két külön ország rész egymással szemben is nagyon sokszor ellenségesen lép fel. Már rögtön az elején is ezt láthatjuk. Ugye Roboám nem nyugszik bele abba, hogy ez a helyzet így fennáll, hogy ketté szakadt az ország, hanem megpróbálja maga módján orvosolni a helyzetet. Ugye a lehető legrosszabb megoldást választja a Biblia szerint. Először is megpróbál adót szedni, és ezzel próbálja visszaszerezni Izrael fölött a fennhatóságát. Hát kérdezem én, hogy lehet ennél rosszabb választás egy ifjú király kezében, akit éppen amiatt keresett meg a nép, hogy túl sok adót szedett az apja? A lehető legrosszabb módszer az újraegyesítésre. A Biblia leírja, hogy egy Adórám nevezetű adószedőt küld ki Izrael és Júda városaiba. Ugye itt Sikemben vannak, és innen elindul az adószedő, de nem jut messzire, mert a nép megöli az adószedőt, tehát idáig fajul már a hangulat. És maga Roboám is nagyon megijed, ugye Salamon fia az ifjú királyjelölt, és Sikemből egyenesen visszaruhan Júdába, ugye Jeruzsálembe, és innentől kezdve délen rendezkedik be. Ugye még egy kísérlete van a későbbiek folyamán az ország újraegyesítésére. Megint csak nem egy jó megoldás, és megint csak nem egy pozitív végkifejleményű megoldás. Ugye mivel próbálkozik még egyszer? Hadsereget gyűjt, egy 180 ezer fős óriási nagy hadsereget állít föl, és a saját testvér törzsei ellen, a testvér nép Izrael ellen hadba állítja ezt a csapatot, és nagy vérszomjasan megindul, hogyha máskor nem, akkor majd vérrel és vassal, de ismét egyesítjük a két országrészt. Ugye a nagy felbuzdulásában egy próféta állítja meg, hogy Semájának hívják, ő is egy híres próféta ebben az időben, és az Úr üzenetét tolmácsolja Roboámnak, az ifjú királynak, azt mondja neki, hogy az Isten nem akarja ezt a háborút Júda és Izrael között, fogadd el ezt a felállást, Isten ezt előre ki is jelentette tulajdonképpen, hogy ez lesz. Most az az Isten szerint való, hogy te ezen a két törzsön uralkodjál, ami neked adatot, és ne harcolj Jeroboám és Izrael ellen. Jeroboámnak látjuk itt is az ingatag jellemét, hogy könnyen befolyásolható. Ugye Semája proféta szavára megáll, és nem folytatja tovább az előre nyomulását észak felé. Mielőtt tovább folytatnánk a két országrésznek a történetét, egy tanulságot szeretnék egy picit levonni. Ugye itt elmondtam az előbb azt, hogy tulajdonképpen ez egy profécia volt. Már az, hogy az ország ketté fog szakadni, hogy Dávidi ház kezén csak két törzs fog maradni, a többi 10 törzs pedig ugye az északi területekhez fog kerülni. És az emberben könnyen felmerülhet a kérdés, hogy akkor ez most valami fátum, valami végzetszerű dolog, hogy ha akár akarom, akár nem, akkor ennek így kellett lennie, mert az Isten ezt így akarta? A Biblia szerint ez nem így van, hanem az Isten előre látja a mi rossz döntéseinknek a kihatását és következményét. És ha ő előre megjövendül valamit, azt ő nem úgy teszi, hogy ő végzetszerűen kimond valamit, mint egy átok, és az kikerülhetetlen, hanem tulajdonképpen a saját rossz döntéseinket vetíti előre, hogy bizony ez fog következni. Nem azért, mert mintha én ezt így szeretném, meg így akarnám, csak én ezt előre látom, hogy te ezt fogod dönteni, és ennek ezek és ezek lesznek a következményei. Tehát az, hogy az ország ketté szakadt, ezt csak ezért akartam kihangsúlyozni, az nem az isteni szándék vagy akarat volt, hanem Isten előre látta, hogy ez be fog következni, és ezt előre megjövendölte, és ez mint egy megerősítés lehetett a hívő embereknek, akik ekkor Júdában és Izraelben éltek, hogy igen, él az Úr és igaz, és előre látja a történelmi eseményeket, és igenis képes arra, hogy megmondja előre azokat, amik meg sem történtek. De most nézzük meg, hogy mi lett a két országrésznek a sorsa. Ugye mondtam, hogy Roboám visszamenekül Jeruzsálembe, Júdába. Ő is, mint Salamon és Dávid, a királyi városban rendezi be a székhelyét. És hát kezdetben, az első 3 évben azt tudhatjuk róla, hogy próbálja az isteni utat követni. Fontos számára a jeruzsálemi templom és a jeruzsálemi vallás, és az a hit, amit az atyáitól örökölt. És ez alatt az első 3 év alatt csak pozitív intézkedései vannak. Tehát a kicsit ingatag-bingatag jelleme most jó irányba dől el. A Biblia Királyok és Krónikák könyveiben feljegyzi róla, hogy arra használja ki az időt, hogy megerősítse Júdát és a kezén maradt törzseknek a földterületeit, városait. A városokat megerődíti, a városokba katonaságot telepít, raktárvárosokat hoz létre, kiépít egy nagyon erős hadsereget, egy államigazgatást. Tehát azt látjuk, hogy nagyon tevékenyen, nagyon politikusan is jól kezd neki a kicsi maradék országrész fölötti kormányzásnak. És hát amit a Biblia nagyon pozitívan kiemel az uralkodása első idejéből, az ez, hogy a vallást megőrzi tisztán és úgy, ahogy az atyáitól örökölte. És tehát azt tudjuk, hogy nagyon érdekes tanúság egyébként ez, ami kiderül így az egész királyok korában a Bibliából, hogy általában a nép azt követte, amit az uralkodó. Ugye mai napig is talán ilyenek vagyunk mi emberek, hogy nagyon könnyen befolyásolnak bennünket a politikai vezetők vagy politikai kormányzatok által előtérbe helyezett ideológiák. És ugye Roboámék és aztán később a többi király életében is ezt láthatjuk, hogy a Biblia mindig hozzáteszi, hogy ha egy király a jó úton járt, akkor vele együtt az egész nép is, már hogy úgy általánosságba véve a jó úton járt. Viszont ha egy király eltávolodott, és ő maga is egy rossz gyakorlatot kezdett követni a vallási életében, akkor nagyon könnyen belecsúszott az egész nép is. De még egyszer megerősíteném, hogy Roboámnak az első 3 éve pozitívan telt el. Tehát az ő kis ingatag-bingatag jelleme kezdetben pozitívan állt meg. Viszont elérkezik egy fordulópont az életében. Krónika második könyvének 12. fejezete az, ami nagyon érdekes háttérinformációt ad Roboámnak a lelki fordulópontjáról. Ugyanis azt írja Roboámról, hogy amikor az ő országa megerősödött és megszilárdult, akkor Roboám elbízta magát, és már nem támaszkodott annyira Istenre, és már nem követte az isteni útmutatást, és hát egy konkrét bűnt hoz fel az életéből, ugye a Biblia mindig a vallás, a hit szempontjából közelít meg királyokat, személyeket, azt mondja, hogy Roboám elkezdett magas helyeket építeni. Ugye mik voltak ezek a magas helyek a Biblia szerint? Ugye a Biblia szerint azok voltak a magas helyek, olyan emelvények, olyan szentnek tartott emelvények, kőből készített, sokszor lépcsősorokkal bevezetett, és ilyen hosszú kőoszlopokkal körülvett szent helyek, ligetek, ahol a pogány kultuszokat követték, kezdetben a kánáni őslakók, később ugye a betelepült izraeliták is sokszor átvették ezeket a pogány vallásokat. Akik emlékeznek rá a Kánánnal kapcsolatos előadásra, ott volt szó részletesen erről, hogy mit is értsünk kánáni vallás alatt, és hát nyilván minden egyes hozzá kapcsolódó, a mi számunkra erkölcstelennek tűnő liturgia járult ezekhez a szertartásokhoz. Tehát a különböző paráznaságok férfi-nő között, férfi-férfi között, nővel, emberek állattal, tehát mindenkinek így a fantáziára van bízva, ezek folytak ezeken a magas helyeken. És hát azt tudjuk Roboámnak a 3. éve utáni uralkodási szakaszáról, hogy támogatta ezeknek a magas helyeknek az építését, sőt maga is áldozott ezeken. Ugye itt jön be az, amit az elején mondtam, hogy az ammonita édesanyjától nyilvánvalóan sok mindent örökölt, és talán örökölhette azt, hogy volt a szívében hajlam, egyfajta hajlam ezekre a nem zsidó vallásoknak a követésére. Amit itt kivetítve láthatunk egyébként kép, ez nem a földrajzi értelemben Kánán határain belül készült, hanem az ókori Föníciában, Byblosból, Fönícia egyik legnagyobb városából maradt fent. Ez azt mutatja, hogy ebben az időben a Kánán és a tőle északra és keletre határos területeken ez a fajta vallásosság, ez a fajta magas helyek és a napkultusz és a termékenység kultusznak a szimbólumai, ezek az oszlopok, ezek általánosan elterjedtek voltak a Közel-Keleten. És azt tudjuk, és megint csak a Biblia mutat rá egy háttérinformációként, ugye a Biblia egyfajta történelem szemléletet is ad sokszor. Azt mondja a Biblián keresztül Isten, hogy amikor Isten mindezeket látta, hogy Roboám ennyire eltávolodott az eredeti isteni szándéktól, akkor Isten egy csapást engedett meg Roboám és Júda életében, és ez a csapás nem volt, mint egy birodalomnak a Júdával való konfrontációja, és ez a birodalom pedig Egyiptom volt. Egyiptom ebben az időszakában már egy kicsit lefele áldozóban volt, a történészek úgy is nevezik ezt a korszakot, hogy késői kor. A 22. dinasztia korában járunk, és nagyon érdekes, hogy innentől kezdve gyakorlatilag a Bibliának a királyokról szóló történetei nagyon-nagyon sok szempontból visszaazonosíthatók történelmi forrásokból is. Mai alkalommal is látni fogjuk, hogy a történelem is számos-számos ponton erősíti meg a Biblia történeti leírásait. A 22. dinasztia idején Egyiptom már nem volt egy egységes birodalom, mint korábban, hanem részeire esett szét. Alapvetően két nagyobb egységből állt, Alsó-Egyiptomból és Felső-Egyiptomból, és ugye kapcsolódott hozzá még Núbia, a legdélebbi terület. A 22. dinasztiának az alapító tagja volt első Sesonk, a Biblia Sisáknak nevezi őt, aki kihasználva a Palesztinának, illetve Júdának és Izraelnek a meggyengülését, kihasználva ezt a jó történelmi pillanatot, rárohant Júdára, és megtámadta Roboám királyságát. A Biblia szerint Isten volt az, aki ezt a csapást engedte, és kifejezetten, mint egy büntető ítéletként azért, mert Roboám ennyire elhagyta az isteni utat, az isteni útmutatást. Ebben az időben, de gyakorlatilag az egész egyiptomi történelem folyamán a királykobra az egyik fáró szimbólum, ugye a másik a sólyom, a Hóruszt ábrázoló, ugye Isten fiát ábrázoló sólyom szimbólum, a másik pedig ez a kobra, ez a királykígyó. Ez egy aranyból készült és ugye berakott fél drága kő szemekkel ellátott királykobra, mint a fárónak a jelképe. Tudjuk a 22. dinasztiának a fáraóiról, hogy megvannak, tehát meg lehet őket találni. Ők Egyiptomnak a felső részén, tehát ugye Alsó Egyiptomnak hívják ezt a területet, a Nílus deltában rendezték be a királyi városukat a mai Tanisz környékén. Taniszban elő is kerültek a sírkamráik. Érdekes, hogy pont a II. Világháború alatt ásott ott egy régész, aki megtalálta Sesonkot, nem, tehát az első Sesonkot még eddig nem találták meg, de az utódait viszont igen, és a 22. dinasztia tagjait igen. Nagyon érdekes, hogy ebben az időben a mumifikálási, tehát a balzsamozási eljárás módszer megváltozott a birodalmon belül. Ugye itt egy sír festményt láthatunk kivetítve. Itt van Anubis, aki a balzsamozásnak, a halottaknak az istene, ő a sakálfejű isten, aki ugye azért jelenik meg sakál formájában, mert az egyiptomi sivatagokban nagyon sokszor előfordultak a sakálok, főleg ilyen elhagyatott temető környékén kóborolva, és valószínű innen jöhetett be az egyiptomi hitvilágba és ábrázolásba, hogy a sakál az valahol nyomon követi az embernek az alvilág életét. Ugye az egyiptomiak hittek abban, hogy a halottaknak van lelke, és hogy ez a lélek tovább él a halál után, és hogy nagyon fontos, hogy a halál után a temetés körülményei hogyan zajlódnak, mert ha valami nincs rendben, akkor ugye visszajárnak a lelkek, meg szomorkodnak, meg nem lesz meg mindenük a túlvilágon. Ugye itt is egy ilyen mozzanatot láthatunk, hogy Anubis végzi a balzsamozás szertartását az elhunyt fáraón. És ami a 22. dinasztiánál érdekes és változik, hogy ugye a belső szerveket el kellett távolítani a mumifikálás során, és még korábban ezt külön bebalzsamozták, és egy külön kis edénykébe, tégelybe helyezték, addig a késői korban a bebalzsamozott belső részeket visszahelyezték a testen belülre, és ez figyelhető meg a 22. dinasztia fáraóinál is, akik ugye Taniszban előkerültek. Elindítja Sesong, első Sesong fáraó a hadjáratát Júdába, és ennek megvan már tényleg a Biblián kívüli történelmi nyoma is. Karnakban, ez lent van jóval egy jó pár zuhataggal lejjebb a Níluson, a Téba mellett, ahol fölépíti a templomát első Sesonk, és a templomának az egyik részére egy győzelmi listáként felsorolja azokat a városokat, amelyeket elpusztított ebben a hadjáratban. A bibliai kronológia itt is nagyon szépen összevág a történelemmel. Nagyjából időszámításunk előtt 925-926-ban volt első Sesonknak ez a hadjárata, és azt pedig tudjuk a Bibliából, hogy ez Roboám uralkodásának 5. éve volt. Tehát Isten 2 évet hagyott így Roboám életében, hogy járjon a maga útján, és 2 év után, nyilván figyelmeztetések után jött a büntető ítélet Sesonk fáraó formájában, aki tehát végig pusztította a júdabeli, és azt is tudjuk, hogy izraeli városokat. A karnaki templom falán 150 város sorol fel Sesong, amelyeket végigpusztított. Az ő saját ábrázolása is ott van a templomban, és legyőzött héber foglyok is láthatók ezen az ábrázoláson. A Biblia felsorolja, hogy mi minden haderővel vonult fel Sesong ebbe a hadjáratba. fölírja, hogy, vagy leírja, hogy hány tízezer lovasszekérrel, 60 000 lovassal, és a Biblia így írja, hogy megszámlálhatatlan nép mennyiséggel vonult fel Sesong, Júda és Izrael városai ellen. Ugye Sesongnak mindig is a salamoni egységes nagy zsidó állam volt a réme, és a politikájában mindig is próbált vele szembe helyezkedni, és ugye most, hogy látta, hogy végre meggyöngült az egész ország azzal, hogy ketté szakadt, elérkezettnek látta az időt, hogy egy hatalmas haderővel törjön ellene. És ugye feltartóztathatatlan volt ez a hatalmas nyomulás, ugye itt harci szekereknek a futását látjuk, egy csata van itt rekonstruálva. Azért nem tudom, hogy hogyan éreznék magunkat mondjuk egy ilyen csata kellős közepén. Ugye a modern harci eszközöket ismerjük, azok is félelmetesek, de azért ne gondoljuk, hogy ezek az eszközök békésebbek vagy nyugodtabbak voltak. Ugye ezért egy harci szekérnek, ami elé lovak vannak fogva, és ugye akik fönt ülnek, őnekik is egy részük fegyverrel van ellátva, és egy folyamatosan mozgó, fegyvereket ontó, hát harci eszköz ez az egész harci szekér, tehát ez is egy meglehetősen visszataszító és veszélyes harci szerszám volt. És azt is felsorolja ott a Biblia, hogy a megszámlálhatatlan seregben voltak líbiaiak, núbiaiak. Egyébként maga Sesong fáraó sem egyiptomi volt, hanem líbiai. Ebben az időben, Egyiptomnak a késői történetében egyre nagyobb szerepet kapnak a katonák. Maga Sesong úgy tűnik, hogy békésen foglalta el a trón, de végig megmaradt ez a katonai, ez a harci szelleme. A judai hadjáratnak megvan Júdeán, illetve hát megvan a mai Palesztinán, Izraelen belül is a nyoma. Hát egy icipici kis töredék, ami Megidóból szinte véletlenszerűen előkerült. Ugye sokszor a régészek ilyen kis véletlenekbe tudnak belekapaszkodni, hogy rekonstruáljanak egy-egy történelmi eseményt. Megidóban került elő ez az icipici, eredetileg egy ilyen nagyobb stéléről, tehát egy nagyobb emlékműről származó, ugye ide azonosították be, kis kő darab. Ugye itt van kinagyítva az, hogy milyen hieroglif szöveg található ezen a kis töredéken. És az hát megint csak véletlenszerű szerencse, hogy ez a kis felirat pontosan a lényeget örökíti meg. Ugye ebből az óriási stéléből egy ennyi icipici körömnyi darab maradt meg szinte, már úgy arányaiban. De pontosan a lényeget tartalmaz a számunkra, ugyanis tartalmazza azt, hogy első Sesong állította ezt a stélét, a Megidó felett aratott győzelme emlékéül, és tartalmazza azt, hogy ő ki volt ekkor, tehát pontosan felsorolja a címlistáját. Tehát teljesen be lehet azonosítani, hogy ugyanarról a hadjáratról van szó, amiről a karnaki templom falán megörökített, és amit a Bibliából is ismerünk, hogy Roboámék bizony átélték ezt a hatalmas átrohanást az országon. Történészek megállapítják, ha valaki olvassa mondjuk egyiptológiában, szeretne egy picit olvasgatni, ugye Kákosinak több könyve is van, valamelyik Kákosi könyvet, maga a szerző is úgy értékeli ezt a hadjáratot, hogy Sesongnak ez a hadjárata gyakorlatilag nem lehetett igazán tartós eredményekkel bíró, ugyanis semmi sem jelzi azt, hogy helytartót nevezett volna ki, vagy területfoglalások történtek volna. Tehát minden bizonnyal félig meddig volt csak sikeres ez az akciója. A legnagyobb fegyvertény, amit el tudott könyvelni magának, és amit minden feliratában nagy diadallal eldicsekszik, az az, hogy ki tudta rabolni a mesés kincsekkel teli salamoni templomot. Tudjuk azt, hogy a salamoni templomban rendkívül sok olyan tárgy volt, ami aranyból készült, hogy aranypajzsok, aranygyertyatartók, aranyedények, amik a szertartásokhoz kellettek, és Sesong minden bizonnyal ezeket tudta magával ragadni. De tartósabb eredményre nem sikerült váltani neki ezt a hadjáratát. Második Sesongnak láthatjuk itt az ezüst koporsóját, ami Taniszból került elő. Ő első Sesongnak, tehát aki ezt a hadjáratot vezette, neki az unokája volt, és ami miatt ő ide kerül, az az, hogy az ő sírboltjának a feltárása közben rengeteg olyan aranytárgy került elő, amiről a feliratok azt mondták, hogy ezt az ő nagyatyától kapta, és hogy a judeai zsákmányból kapott, mint egy osztályrészt vagy örökséget második Sesong. Ugye láthatjuk, hogy egy ezüstből készült, nagyon dekoratívan díszített, és ugye ilyen madárfejé formált fáró fejben végződik ez a koporsó, és emellett voltak olyan aranytárgyak, amely aranytárgyak minden bizonnyal még első Sesongtól származtak, és valószínűsíthető, tehát mondjuk itt ennél a pontnál azért a kérdőjelet ki lehet tenni, de minden esetre valószínűsíthető, hogy a salamoni templomból elhurcolt kincsekből készítették ezeket az aranytárgyakat. Ez egy aranykarperec, ami előkerült. ebből a Júdából zsákmányolt salamoni kincsből. Ugye, tehát ez volt az a bizonyos hadjárat, ami érte Roboámnak a királyságát, és azt tudhatjuk meg a Bibliából, hogy Roboám ezek után sem változtatta meg az ő életelveit, életszokását, és ez is csak valahol egy törvényszerűség, úgyhogy ezen a ponton is talán meg lehetne állni, amikor ugye a déli királyságnak és Roboámnak ezt az első néhány évét értékeljük, hogy valahogy ki kell mondanunk, hogy az életeinkben vannak válaszutak. A Biblia szerint Isten mindig ad késztetéseket arra, hogy mi a jót válasszuk. Vannak olyan forduló pontok az életünkben, amikor bármilyen mély helyzetből vissza tudunk fordulni egy jobb irányba, persze aztán visszafele is kanyarodik sokszor ez az út, de egy biztos és egy törvényszerűség, hogyha valaki az életében ezeket a forduló pontokat mindig rosszul használja ki, egyre nehezebb eséllyel tud visszafordulni egy pozitív életútra, és valahol Roboám életében is ezt figyelhetjük meg a Bibliában. A Biblia gyakorlatilag innentől kezdve már szinte meg sem emlékezik róla, hanem egy olyan uralkodóként könyveli el, mint aki Istentől távol fejezte be az életét, és romlásba vitte nem csak a saját életét, hanem a népéjét is, azzal, hogy megmaradt a magas helyek mellett, és megmaradt a szentélyek mellett. A Biblia feljegyzi, hogy abban az időszakban, abban a periódusban, amikor ez a sesonki hadjárat érte Roboámot, akkor megijedt és megtért. De ez a félelemből való megtérés és a nép megtérése nem tartott sokáig, és ahogy Seson kivonult már az országból, és ahogy ismét békésebbre váltak a környezeti meg a feltételek, akkor bizony Roboám ismét visszatért a maga rossz útjára. Ugye ez is valahol saját életünkben is talán ismerős lehet, hogy amikor sokszor nagyobb a nyomás rajtunk az életünkben, akkor sokkal normálisabbak tudunk lenni, márhogy másokkal. Mert valahogy átérezzük azt, hogy mi is esendő gyenge emberek vagyunk, és szeretnénk másokkal normálisabbak lenni. De amikor úgy jólétben telnek a dolgaink, és nincsenek problémáink, nehézségeink, akkor az ember úgy könnyen elfelejtkezik erkölcsről, meg különböző elvekről, ugyan már, hát ezek ilyen felesleges sallangnak tűnnek ilyenkor. És hát ugye Roboámnál is valahol ez volt, hogy az a néhány hónap, ki tudja, vagy év, amíg benne volt ez a sesonki büntető ítélet, addig úgy megemberelte magát, de utána annál nagyobb fordulattal zuhant vissza a maga rossz útjába. De nézzük meg, hogy mi lett az északi országrésznek a sorsa. Ugye 10 törzs szakadt el Júdától, és ennek a 10 törzsnek a vezetője Jeroboám volt, aki a Biblia szerint egy nagyon jó indulással rendelkező férfi volt. Minden adottsága, minden tehetsége megvolt ahhoz, hogy uralkodó legyen, és ugye ezt ígéretként kapta is előre, mint egy jövendőlesként, hogy ő király lesz. Azonban nagyon érdekes elolvasni Királyok első könyve 11. fejezetében ezt a jövendőlést. A jövendőlés végig feltételesen beszél Jeroboám uralmáról, hosszú uralmáról és az ő utódai uralmáról. A feltételek ugye mindig abban vannak összefüggésben, hogy amennyiben Jeroboám az Isten útját követi, az ő királysága és az ő utódainak királysága biztos lesz. De amennyiben nem, akkor nyilván a feltétel, ha nem teljesül, akkor ez az ígéret sem válik valóra az ő életében. Jeroboám egy rendkívül érdekes jellem megint csak a Biblia szerint. Egy olyan valaki, aki kőkemény reálpolitikus. Nagyon tisztában van az ingatag helyzetével, ugye valamilyen szinten úttörő, hiszen ő először szakít el 10 törzset a törzsek szövetségéből, és maga is érzi ennek a helyzetnek az ingatagságát, bizonytalanságát, és a maga emberi módján próbálja magát bebiztosítani az uralmában. Van egy ígérete, amit kapott Istentől, de nem igazán foglalkozik ezzel az ígérettel, inkább a saját maga erejében bízva próbálkozik, a maga emberi okoskodásával kigondolni azt, hogy hogyan lehetne ezt az uralmat állandóvá tenni, és majd látjuk, hogy ez a maga fajta gondolkodás hogyan vezet egyre távolabb Istentől és az eredeti szándéktól, amit Isten szeretett volna vele betölteni. Reál politikusként mi az első lépése? Gondoljuk egy picit bele magunkat a helyzetébe, uralkodók vagyunk, kicsit váratlanul, meglepő módon, egyszerre 10 törzsünk is van, hatalmas ország területtel, hát mi az, amire szüksége van mindenképpen egy országnak ahhoz, hogy országgá válhasson? Hát ugye szüksége van egy fővárosra, egy adminisztratív, katonai, politikai, kulturális központra. Jeroboámnak a választása arra a városra esik, ami már úgy régen be van gyökerezve az izraelita emberek tudatába, és ez pedig nem más, mint Sikem. Ugye Sikem volt az országgyűlés színhelye, ahol a 10 törzs elszakadt, és Sikem volt az a város, amelyet Jeroboám megpróbált királyi várossá és fővárossá fölfejleszteni. Régészeti ásatások, ahogy mondtam, folytak a 60-as, 70-es évektől kezdve, és ugye itt láthatjuk Sikemnek az alaprajzát a régészeti feltárás után. Senki ne jegyen meg, nem fog belemenni nagyon részletekbe, hogy mi micsoda volt. Egy a lényeg, hogy a vaskori rétegben, ami ugye régészetileg Jeroboám uralkodásának az ideje, ha valaki nagyon utána szeretne egyszer olvasni a 9. rétegben, a vaskornak a második szakaszában kerültek elő azok az építkezés nyomok, ugye megerősített kapuk, megerősített városfalok és új épületek, építmények, amelyeket a régészek Jeroboámnak tulajdonítanak. Ők maguk is azt mondják, hogy minden bizonnyal a bibliai adatok ebben az esetben hitelesnek tekinthetők, ugyanis a vaskornak ebben a periódusában, a 900-as években Sikem rendkívül felfut. Nagyon sok új épület van, aktív építkezések kezdődnek meg, és még egyszer megépül egy nagyon erős kapu, ami éppen Jeruzsálem felé néz, ami minden bizonnyal megint csak Jeroboámnak, a királyi városának az építkezéséhez tartozik. Kicsit közelebb megyünk Sikemhez, ugye mi az, ami még előkerül. Ugye ez egy négyszobás, sajnos a kép nem volt egészen, már hogy amiről fényképeztünk, nem volt egészen tökéletes, ugye lemarad a vége ennek az építménynek. Ez egy házikó, aminek négy helysége van, és itt a középső helységben pedig egy tűzhely is előkerül. Magyarul arra utal, nagyon sok ilyen házacska, többszobás házacska kerül elő Sikembe, hogy úgy a népszaporulat is kezd megnövekedni. Tehát kezd egy központi várossá válni Sikem. Aztán egy újabb árulkodó jel, és ez már a királynak a valláspolitikájára utal. Előkerült Sikemben egy templom is, és a templom előterében pedig egy magas hely darab maradvány, ugye egy egyszál magában álló oszlop. Ugye sokféle típusa volt ezeknek a úgymond pogány vallásokat tiszteletben tartó szent helyeknek, és az egyik fajtája az, amikor csak egyetlen egy kőoszlop magasodott ki, és hozzá vezetett fel egy emelvény. Na most Sikemben egy ilyen pogány áldozóhely nyomára bukkantak egy régi pogány szentéllyel együtt, ami a jeroboámi időkre tehető. Ez már egy árvókodó nyom, és hogyha a Bibliából semmit nem tudnánk, régészetileg már akkor mondhatnánk, hogy hát Jeroboám nem igazán követte a zsidóknak az eredeti vallását a központi jeruzsálemi szentéllyel, hanem visszafele kacsingatott a régi kánáni hagyományok felé, és egy ottani, egy olyan fajta vallásosságot vett át. Maga a Biblia is részletesen leírja azonban Jeroboámnak a második nagy lépését. Ugye mi kell még ahhoz, hogy legyen egy államunk? Ugye Jeroboámnak van egy óriási nagy félelme, illetve volt egy óriási nagy félelme. Mégpedig az, hogy a zsidóknál, ami összetartja a népet alapvetően, az a központi szentély és a központi vallás, ami ugye Jeruzsálemben van. Mi van akkor, hogyha az izraeliták fogják magukat, és hiába vannak ők fönt Efraim törzsében, vagy bármelyik másik törzsben, levándorolnak az évi zarándok ünnepekre Jeruzsálembe. És ugye itt jön be az, amit mondtam az elején, hogy Jeroboám a maga gondolkodását követve kezdi bebiztosítani az uralmát. Ugye ettől elkezd emberileg félni, hogy mi van, ha esetleg visszamennek Jeruzsálembe, és ezért kitalálja, hogy hát egyetlen egy módon lehet megelőzni ezt a jeruzsálemi zarándoklatot, ha kitalálok egy vallást. És Jeroboámnál azért mondtam azt, hogy egy rendkívül érdekes jellem, mert egy olyan embertípussal találkozhatunk az ő személyében, aki tudja és a szíve legmélyén tudja, hogy mi lenne a helyes, hogy hogyan kéne élnie, és mondjuk mi az igazi vallás az adott esetben, de tudatosan szembe megy ezekkel. A Biblia szerint ez a legrosszabb lelkiállapot. Ha valaki meg van győződve valamiről, tudja, hogy az az igazság, de mégis a lelkiismerete ellen cselekszik folyamatosan, sorozatosan, az az ember nagyon-nagyon-nagyon lefele fog süllyedni az életében. Tanúságos végignézni, hogy Jeroboám hogyan építi ki a hamis vallásosságot. Aki egyszer ki akar építeni egy hamis vallást, az a fő kellékeket megtalálja benne, hogy hogyan is fogjunk hozzá egy vallásgyártásnak. Ugye az ok megvan, félünk attól, hogy visszamennek a többiek esetleg az igaz valláshoz. Mi az első, amit gyártani kell? Hát ugye istenek. Jeroboám nem megy messzire, visszanyúlok a zsidó történelmnek egy bizonyos pontjára. Ugye az Egyiptomból ismerős aranyborjú az, akiket megtesz isteneknek. Ugye gondolja, hogy valami olyan isten kéne, ami lehetőleg nem áll távol a zsidó névtől, esetleg emlékeznek is rá, vannak történelmi gyökerei, de lehetőleg ugye ne az az isten legyen, akit Jeruzsálemben imádnak. Hát itt van íme a ti isteneitek. Ugye Jeroboám Egyiptomban is élt egy darabig, amíg Salamon hát szinte száműzte Júda, Izrael területéről, ezért nyilván ezért is élt benne ennyire erősen ez az egyiptomi motívum, de tény, hogy ezek a arany borjú istenek lesznek innentől kezdve Izrael istenei. Aztán mi az, ami még kell ahhoz, hogy a vallás működjön? Ugye kellenek papok. Na most az igazán tisztességes léviták, akiknek ez lenne a szerepük, feladatuk, nem vállalják a papságot. Nagyon érdekes félmondat a Bibliában, kiket keres meg Jeroboám, hogy papok legyenek. Azt mondja, embereket keresett a nép aljából. A nyugdíjas állás lehetett, a nép alja is bízhatott benne, hogy a kenyér nem fogy el az asztaláról. Akinek nem voltak ilyen erkölcsi megkötözöttségei, azok bizony nyilván szívesen vállalták ezt a jövedelmező állást. Lehetett papnak lenni, teljesen mindegy, hogy kit kell imádni. A lényeg az, hogy követünk valamit, és ez biztos állásként innentől kezdve a kezünkben lesz. Ugye megvannak az istenek, megvannak a papok, kellenek ünnepek. Nagyon érdekes ez is, Jeroboám egy nagyon-nagyon hasonló ünnepet kreál ahhoz, mint ami Júdában van, a liturgia ugyanaz. Azok az emberek, akik a felszínnel megelégednek, azoknak az embereknek ez egy tökéletes megoldás. A tartalom nem ugyanaz, de a forma hasonló, az ünnepek szertartása hasonló, az ünnep dátuma is szinte hasonló, csak éppen egy hónappal később. De itt szinte minden azonos, vagy legalábbis hasonlít a júdabelihez. Innentől kezdve tehát nem olyan nehéz a népet rászoktatni erre az új vallásra. És még egy dolog kell ugye ahhoz, hogy ez a vallás tökéletes legyen. És szükség van szentélyekre. Szükség van olyan templomhelyekre, olyan kultuszhelyekre, ahol lehet ezt a vallást követni. Itt is nagyon-nagyon ravasz Jeroboám, hogy úgy mondjam, két kultuszhelyet is fölállít. Az egyik Bételben lesz, a másik pedig Dánban. Ugye nem tudom, hogy térképen, hogy követtük-e, ugye Bétel és Dán. Mit gondolunk, hogy miért ilyen egymástól távol eső helyeket választ kultuszhelynek, vagy egyáltalán miért kettőt választ? Ugye reálpolitikus Jeroboám, ne felejtsük el, semmi sem véletlen, amit tesz. Ugye Dán az ország északi részén van, Bétel pedig a déli. Ugye Jeroboám úgy gondolkodik, hogyha bárki nekiindul a kis báránykájával, vagy bármivel, amit áldozatként be akar mutatni az aranybórű istenek előtt, akkor véletlen se szédüljön át a déli ország részbe, és esetleg elmegy egész Jeruzsálemig, hanem bárki bárhol ér Izrael területén, sokkal közelebb lesz neki, hogyha vagy fölmegy északra Dánba, vagy esetleg délfele elindul, de megakad Bételnél, keresztül kell, hogy menjen, ha Jeruzsálembe el akar jutni, és mondjuk megelégszik azzal, hogy hát most már nem megyek még nem tudom hány kilométer, jó lesz nekem Bétel is, megáldozom itt az én áldozati állataimat. Jeroboám tehát nagyon jól ismerte az embernek a felületes gondolkodását, és valahol abból indult ki, hogyha valaki nem igazán a tartalmi részért követi a központi vallás gyakorlatot a központi szentélyben a rendes ünnepekkel, azoknak az embereknek jó lesz ez a felemás ünneplés és ez a felemás istentisztelet is. Ugye nem csak a rómaiak ismerték ezt a mondást, hogy pánem et circenzész, ugye mi kell a népnek, kenyér és cirkusz. Ugye ezt a régebbi emberek is ismerték, Jeroboám ezt a részét nagyon jól teljesítette, hogy megteremtette a idézőjelbe cirkusznak a feltételeit, ugye a nagy látványos népi ünnepélyeket, templomhelyeket, kultuszhelyeket, és ezzel lekötötte a népet, és hogy mennyire jól sikerült neki ez a taktikája, arról a Biblia beszámol, azt mondja, hogy gyakorlatilag az emberek szinte mind átálltak erre a más vallásosságra, ugye ezért is volt a meghívónkon ez az alcím, hogy vallásváltás Izraelben, hogy formailag egy hasonló vallás, de tartalmát tekintve egy lényegében más vallást követnek az izraeliták innentől kezdve, és Isten ezért Jeroboámnak ezt egy olyan bűnéül rója föl, és innentől kezdve minden királynál, a negatív összehasonlításnál Jeroboám a mérce. Míg a pozitív összehasonlításnál Dávid a mérce, a negatívnál mindig Jeroboám, hogy hasonlóan rossz volt, és hasonlóan bűnös úton járt, mint Jeroboám. A dáni szentélynek a régészeti feltárását is nyomon tudjuk követni, csak néhány dia erejéig. Ugye itt látjuk Dánnak a teljét föntről északról. A Hermon-hegy lábánál fekszik egy 20 hektáros tell dombocska, amit régészek feltártak a 60-as, 70-es években. És hát meg lehetett látni, hogy megerősítették ezt a várost is, amikor szentélyé avatták. Ugye nem tudom, mennyire látszik hátulról is, ez egy kapunak a maradványa. Ugye itt áll is egy emberke a kapunál, és ugye egy fölvezető lépcsősor. Ugye Dánban megtalálták a várost védő nagy kaputornyokat monumentális méretekkel, és hatalmas bazalt kövekből kifaragva egy felvonulási út, ami fölvezetett a telnek az észak-észak-nyugati részébe kezdetben minden bizonnyal, ahol maga a szentély, ez a pogány kultikus szentély előkerült. Ugye a régészetben a kor meghatározás az edényekkel történik. Rengeteg 9.-10. századi vaskori edény jött itt elő, ami nagyon jól keltezte ezt a réteget. És hát az egyébként izraeliek folytatták ezt az ásatást a 60-as, 70-es években, és szinte szenzáció számba ment, hogy mennyire szépen igazolódott a bibliai leírás, ugyanis előkerült a jeroboámi pogány szentély Dánban, tehát ez a bizonyos borjú vagy aranyborjú szentély. Ugye megtalálták azokat a faragott lapos köveket, amelyen eredetileg az oltár árhatott, és nem messze hozzá pedig olyan kis edényhelye, tehát ilyen földbe mélyített edényeknek a helyét, amely edények a vallási szertartáshoz kellettek. Maga az egész szentélykörzet a tel egyetlen egy kis forrásához volt közel. Ugye a régi pogány vallásokban a víznek is nagyon mitikus és kultikus szerepe volt. És ugye előkerült, ugye megint csak nagyon ritka, hogy régészetileg ennyire mindent meg lehessen találni, előkerült maga az oltár is, tehát mindenki számára egyértelműen bizonyítottá vált, hogy tényleg egy templomról és egy szentéről volt itt szó. Ugye ezek a szarvacskái már letörtek, ezek ilyen szarvas oltárok, a füstölő nyomai megvoltak még. 1974-ben találták meg, közvetlenül ott az oltár hely közelében ezt a ledölt oltár, szarvas oltárt, ami óriási szenzáció volt. Nagyon kevés ilyen oltár van Izraelben, ami előkerült. Betettem egy épet is, hogy el lehessen képzelni, hogy mi ez, hogy szarvas oltár. Ugye ilyen kis szarvai voltak oldalt. Ezekbe lehetett megkapaszkodni például, ha valaki oltalmat akart kérni, valamilyen gyilkosság elől menekült például. Ez Megidóból került elő. Tehát nagyjából a dáni is így nézhetett ki. Ez volt maga az oltár, amin megáldozták az áldozati állatokat. És hát ugye Jeroboám ugye megteszi reálpolitikusként azt, amit úgy gondol, hogy emberileg szükséges ahhoz, hogy bebiztosítsa az uralmát. Ugye megteszi központtá Sikemet, kiépíti a hamis vallásosságot, szépen aprólékosan nyomon lehet követni. És nagyon érdekes, hogy Jeroboám egy ilyen kicsit ilyen tudathasadásos lelkiállapotban éli végig az ő életét. Amit mondtam is, hogy valahol a szíve lelke legmélyén tudja, hogy igazából nem ez lenne a jó út, ami járnia kéne, de hát ott van az emberi félelem, hogy mi lesz, ha elveszik az ország egy vallás miatt. Hát inkább váltsunk vallást, de maradjon biztosan, stabilan, az enyém az uralom. De amikor baj éri, és amikor nehézség üti fel a helyét az ő családján belül, akkor tudja, hogy kihez kell fordulni. Megint csak Királyok könyve jegyzi fel ezt a történetet, hogy Jeroboám családján belül megbetegszik egy gyermek, az ő kisgyermeke. És Jeroboám elgondolkozik, hogy mit is tegyen, és egy nagyon érdekes ötlet jut eszébe. Azt mondja az ő feleségének, hogy menjél el Silóba, ez ugye a déli ország részben vagy Júdában, tehát menjél át az ország határon túlra, és keresd meg Ahiját, keresd meg a prófétát, aki annak idején engem ugye fölkent, és ugye megmondta, hogy én leszek az, aki 10 törzset elszakítok majd a 12-ből. Keresd meg ezt az Ahia prófétát, és kérdezd meg tőle, hogy mi lesz a sorsa az én gyermekemnek. Ezért mondom, hogy tudathasadásos lelkiállapot, mert nagyon jól tudja, hogy kitől kell tanácsot kérni, hogyha tényleg kíváncsi a jövőre, és tényleg tudni szeretne, hogy mi fog következni rá. De hogy mennyire két irányú a dolog az ő lelkében, azt is tudjuk, hogy mindezt úgy teszi meg, illetve úgy teszi meg a felesége, hogy áruhába öltözik. És amikor megérkezik Jeroboámnak a felesége, aki hát ugye a férje felemás utasítását követve áruhában magát leplezve jelenik meg, ugye ezért csak zárójelbe jegyzem meg, hogy nem mennyire felemás helyzet, hogy jövendőt megyek kérdezni valakitől, de nem árulom el igazán, hogy én ki vagyok. Hanem csak, mintha én valaki lennék, és úgy ki szeretném puhatolni, hogy mi lesz a Jeroboám gyerekével. És ugye nagyon döbbenetes, hogy leírja a Biblia ezt a kis történetet, ugye Jeroboámnak a felesége belép Ahiának a házacskájába, és még amikor kopog vagy ott áll a küszöbön, Ahia már kiszól, és azt mondja, hogy Jeroboám felesége, gyere be. Ilyen misszél hozott szinte kezdi így. Tehát rögtön lelepleződik ez a felemás helyzet, ez a kétszínűség. És ott Ahia egy nagyon-nagyon kemény proféciát mond Jeroboám háza ellen. Ugye megint csak egy jövendőlés, ami aztán később beteljesedik. Királyok krónikák könyvében rengeteg ilyen van. És ugye azt mondja Ahia proféta, hogy ami miatt Jeroboám ennyire megrögzötten és következetesen szembe megy az igazsággal, holott tudja, hogy ha baj van, hova kell jönni, ezért az Isten az ő házán is meg fog engedni egy igen nagy megrázkódtatást és megpróbáltatást, és bizony az egész családja harcban, háborúban és vérben fog kipusztulni egy királygyilkosság és egy családgyilkosság következtében. És az a kisgyermek, akinek a sorsát megkérdezni jött Jeroboámnak a felesége, az a kisgyermek már most meg fog halni. És megint csak egy tanulság, ami nagyon hát megdöbbentő tanulság lehet a számunkra. Ugyanis azt mondja itt ki a Biblia, hogyha valaki meghal, és ez mondjuk megint csak egy gyakorlati tanács a saját életünkre nézve, az nem feltétlen azt jelenti, hogy Isten elfelejtkezett rólunk, és elfelejtkezett róla, és hagyta meghalni azt az illetőt, hanem itt azzal indokolja Ahija próféta ezt a kegyetlennek tűnő végzését Istennek, hogy azért fogja az Isten még most, ahogy belépsz a házadba otthon Jeroboám felesége, a kisgyermeked meg fog halni, és azzal indokolja a döntést, hogy azért, mert az Isten benne még talált valami jót. Tehát valami nagyobb rossz elől menti el az Isten, és ezért hagyja, hogy meghaljon. És még egyszer mondom, ez a gyakorlati életünkben is lehet egyfajta vigasz. Nem tudom, hogy ki küzd, vagy fog küzdeni az életében ilyen kérdéssel, hogy váratlan, hirtelen halál, olyan valakinek a halála, akit szeretünk, és nem értjük, hogy az Isten miért engedte. Jusson eszünkbe a Bibliának ez a kijelentése. Ézsaiás könyvében van egy nagyon szép vers, az 57. fejezet első versének a vége. Azt mondja, hogy sokszor a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Nem azért, mert hogy Isten rosszat akar valakinek, hanem egy nagyobb rossz elől akarja megmenteni, mert benne még talált valami jót. És hát így is történik, Jeroboám felesége hazatér, és ahogy belép a palotájának a küszöbé, jelentik neki, hogy a kisgyermek meghal. Nyilván ez számára és a férje számára is egy figyelmeztetés lehetett, hogy az az egész-egész profécia, az az egész-egész jövendőlés, amit Ahija próféta elmondott, az bizony be fog következni, hogyha minden így változatlanul marad. És mégis ennek ellenére azt olvashatjuk, hogy sem Jeroboám, sem a felesége, sem a családja nem tért vissza az igaz vallás követéséhez, hanem a Biblia szerint továbbra is megmaradtak ezeknél az aranybórjaknál, Dánnál, Bételnél. Sőt, a Biblia Jeroboámnak a számlájára írja fel azt is, hogy egész Izrael népe rászokott erre a hamis vallásosságra, és egy idő után már igényük sem volt arra, hogy az igazi vallást, ugye a Júdában követett központi vallást kövessék. Jeroboámon és az ő háza népén ez a profécia ez valóban teljesedik majd, de már csak egy következő királynak az idején és az ő puccszerű hatalomátvételekor, de ez már egy következő előadásnak lesz a témája. A mai alkalommal tulajdonképpen eddig kellett, hogy eljussunk. Ugye a kettészakadás, az újraegyesítési kísérletek, amik ugye nem jártak eredménnyel, és a két ország résznek az induló sorsának a kezdete. Ugye Roboám egy ingatag jellemmel, aki hol követi az Isten útját, hol nem követi, és Jeroboám, aki kőkeményen halad szembe az igazsággal, noha meggyőződése szerint tudja, hogy mi lenne az igazság. Innentől kezdve, hogy már az előadásban mondtam is, a két országrésznek a sorsa teljesen meredeken, különbözően halad tovább. Az ismétlődés pusztán annyi, hogy nagyon sokszor ellentétes viszonyban van a két országrész egymással. Jeroboám és Roboám is egész életében hadakoztak egymással, Isten parancsa ellenére. Isten nem akarta volna ezeket a testvérháborúkat. És míg északról, Izraelről azt tudjuk, hogy szinte zuhanó repülésként halad a történelme egészen az asszír fogságig. Mindösszesen egy 200 év fog eltelni az északi országrészben, és egy idegen uralom alá fognak kerülni. És mindezt a Biblia annak tudja be, hogy ezt az idegen vallásosságot követték. Addig délnek a története, tehát Júdának a története periódikus. Amikor pozitív királyok vannak, akkor megy velük a nép is, amikor negatív királyok vannak, akkor csúszik velük a nép is. Tehát itt is beigazolódik az, hogy sajnos a vezetők felelőssége óriási egy országon belül, mondjuk egy kormánynak a felelőssége is, mert sokszor amilyen irányba húzzák a népet, a nép a birka szellemet követve, már elnézést, hogy így mondom, de megy velük, hol fönt, hol lent. És Júda ezen az úton halad innentől kezdve végig, egy picit hosszabb kifutással, de ilyen kicsit, hogyha grafikonon kéne ábrázolni, akkor ugye Izraelnek a története az egy meredek lefele vonal, Júdának a története hol fönn, hol lenn, de alapvetően egy lefele tendáló irány, szintén egy idegen uralomig a babiloni fogságig. Hát eddig jutottunk a mai alkalommal, és a következő előadásunkban azt fogjuk nyomon követni, hogy hogyan folytatódott ezután Északnak, tehát Izraelnek a sorsa, Jeroboámnak az utódai hogyan követték azt a rossz irányvonalat és útmutatást, amit Jeroboám, hogyan teljesedett be Jeroboám házán az az ítélet, amelyet Ahija próféta mondott, hogyan jutott el Izrael egészen addig a mélypontjáig, amikor a Biblia azt mondja, hogy olyan királya volt, mint Omri és Akháb, akiknek a bűneit már szinte fel se lehetett sorakoztatni, és aki odáig eljutott, ugye egy Akháb és és a felesége, egy fönícia, egy idegen származású asszony, hogy kiirtották az igaz prófétákat Izraelben. Aztán kicsoda volt Illés, akiről a Biblia ír, aki egy vallásreformot próbált meg létrehozni Izraelen belül, és megtalálni azt a kevés embert, akik még fogékonyak az igaz vallásosság, az igaz hit felé, és hogyan jut el az északi országrész egészen odáig, hogy egy idegen uralom az asszírok meghódítják időszámításunk előtt 722-ben. Ez lesz tehát a következő előadásunknak a témája. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!